Ködik, ahol az ember vállalja a felelősséget. Munkájában, szavaiban, helytállásában. A közösséget nem a körülmények tartják össze, hanem az, hogy tagjai hisznek egymásban, és abban az örökségben, amelyet tovább kívánnak vinni. Gárdonyi üzenete ma is világos. A haza nem kívülről épül, hanem belülről. A magyar ember lelkében, hűségében, csendes mindennapi szolgálatában.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Azok, akik a nőket szívesen állítják a második sorba, nem tudják, hogy a MANSZ nem csak egy a sok egyesület közül, amely tisztikart választ és közgyűlést tart, hanem századunk 20-as éveinek legnagyobb társadalmi szervezete, és a férfiak feladatát végzi el, a férfiak harcát harcolja meg, amíg magukhoz nem térnek a háború és az összeomlás okozta kábultságból. Így írt Hankis János irodalomtörténész a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről 1939-ben Tormai Cecil műveinek gyűjteményes emlékkiadásában. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgetünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Hol kezdjük ezt a beszélgetést? Az első világháborús összeomlásnál?
Igen, maga Tormai Cecil, ennek a szövetségnek a vezetője azt mondta az egyik éves közgyűlésükön, hogy az 1918-19-es időszak Magyarország egyik legnagyobb tragédiája volt. Itt mindenki egyet gondolt azzal kapcsolatban, hogy valamit tenni kell. 1918 őszén nagyon sokakban fölmerült az, hogy miért jutott ide Magyarország, és hogy mik voltak azok az okok, ami miatt 1918 őszén egy ilyen óriási összeomlással kellett szembesülni. Az asszonyok az elsők között voltak, akik azt gondolták, hogy akkor most egy kicsit ők is előtérbe kell, hogy kerüljenek. Megkapták 1918 novemberében a választójogot, tudták, hogy Károly Mihály és kormánya választásokra készülnek, és az asszonyokat, a frissen választójogot kapott nőket mindenképpen mozgósítani akarták Károly Mihály ellenében. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége legeslegfontosabb célja, amikor létrejött 1918 decemberében, hogy Károly Mihály ellenében megszervezze a magyar nőtársadalmat.
Mindezt megelőzte 4 év világháború, már így nevezzük, akkor még nagy háború. Nevezték. Hát tényleg nagy háború volt, és ebben a nagy háborúban óriási súly nehezedett a nőkre is. Tehát megváltozott egyszerűen a helyzetük a társadalomban. Egy kicsit ott van ennek az egésznek a hátterében ez is, amit a világháború okozott, tehát hogy a férfiak helyt kellett állni itthon.
Igen, ezt egyébként nagyon sokan a visszaemlékezéseikben leírták, hogy a férfiak ernyetté, passzívvá váltak, fáradtá váltak, és itt nem csak a frontkatonákra kell gondolni, akik 4 év után különböző állapotban visszatértek Magyarországra, hanem a politikusokra is, akik korábban irányították a magyar közéletet. Tormai Cecil is, de Ritók Emma is, és Révai Mór Jánosné is mind a hárman megfogalmazták a naplóikban, visszaemlékezéseikben, hogy a férfiak mellé most nekünk oda kell állni, a magyar férfi akarata mellé oda kell állítani a magyar nő akaratát. Ez már a MANSZ egyik közgyűlésén hangzott el a 20-as évek elején, de azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb iniciatíva, hogy a nőknek az érzékenységével lehet másképpen irányítani a dolgokat.
Három nevet mondott, három különböző társadalmi helyzetű, különböző származású nőnek a nevét mondta. Ez azért érdekes számomra, mert ezt az időszakot azért nagyon sokan, talán kicsit egysíkúan értelmezve, a forradalmat a zsidósággal azonosítják, az ellenforradalmat pedig a magyarsággal azonosítják, de hát ebből a három névből pontosan látszik, hogy ez nem így van.
Nem, azért is nagyon jó, hogy mind a hármójuknak a neve elhangzott most, mert a három nő egészen más környezetből indult el. Tormai Cecil az első világháborúig már Európa szerte híres írónővé vált. 1914-ben egy olyan regénye jelent meg, a Régi ház, amelyért később majd megkapja az Akadémia Péceli díját. Külföldön, Franciaországban, elsősorban és Olaszországban nagyon híres írónő. Ritók Emma ugyanebben az időszakban egy világot járt, külföldön tanult diplomás nő, dr. Ritók Emma egyébként, és a filozófia iránti érdeklődése miatt a Vasárnapi Körnek a tagja, az a kör, amely a Lukács György vezette ideológiával is egyeztethető. Tehát Ritók Emma tulajdonképpen baloldali barátokkal is rendelkezett. Ennek ellenére ő is ugyanezt gondolta, amit Tormai Cecil, hogy valamit tenni kell 18 őszén. A harmadik személy, Révai Mór Jánosné pedig azért nagyon fontos, mert ő egy kikeresztelkedett zsidó családnak a tagja. Édesapját úgy hívták, hogy Taffler Antal, 1881-ben magyarosította a nevét Györgyeire, így lett Révai Mór Jánosné, ugye a Nagy Révai könyvkiadónak a feleségéről van szó, ő Györgyei Irén, a leánykori nevém.
Próbáljuk meg először megnézni az akkori történelmi helyzetet. 1918. október vége, november eleje elkezdenek hazajönni a magyar katonák a frontokról, és a Károlyi kormány ezt a 1,5 milliónál nagyobb, 1,6 milliós hadsereget leszereli, ahelyett, hogy kiküldené a határokra őket, hogy védjék meg Magyarország határait. Ezáltal a benyomuló nagyon csekély erejű. 1918. decemberében 6500 cseh katona szállja meg a Felvidéket. Amikor elkezdenek a románok bejönni Erdélybe, akkor 5000 román katona kezd el bejönni a hágókon. Tehát nevetséges erővel, még baloldali politikusok is azt mondják, hogy az erőnek a tizedével meg lehetett volna őket állítani. Ehhez képest leszerelik a hadsereget. És Magyarországon valahogy úrrá lesz a magyar politikai életben legalábbis, és Károly Mihály köreiben legalábbis a wilsonizmus, azaz hisznek Wilson elnök szavának, azt gondolják, hogy majd nem az erőviszonyok döntik el a nemzetközi helyzetet, hanem a jó indulat és az idealista elvek, amelyeket egyébként Wilson már akkor sem gondol komolyan, vagy az amerikai politika akkor sem gondol komolyan, amikor Wilson kimondja. Mennyivel látnak világosabban Károlyéknál ezek az asszonyok?
Világosabban láttak, és nem csak az asszonyok, hanem a mellettük szorosan ott lévő politikusok, akik a két világháború között a legnagyobb államférfiak lesznek majd, Bethlen István, Teleki Pál és Klébez Belkunó, ott voltak a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége megszületésénél. 1918. novemberében, decemberében számos olyan összejövetelük volt, ahol ez a három férfi is megjelent. Magyarországot minden oldalról megszállják, elfoglalják a területeinket, úgyhogy ez ellen semmit nem tesz a Károlyi kormány. De én még egy dolgot kiemelnék, hogy Tisza Istvánt ugye 1918. október 31-én meggyilkolták, és ezeknek a közösségeknek, annak a közösségnek, amiből a MANSZ is elindul, Tisza István egy etalon volt, olyan államférfi, akire fölnéztek, akitől a megoldást várták. 1918. novemberében körvonalazódik tulajdonképpen az, hogy akkor össze kell fogni, valamit tenni kell. 1918. december 3-ára tehetjük azt az időpontot, amikor öten eldöntik azt, hogy akkor itt most komolyan ki kell lépni a színre. A MANSZ hivatalos megalakulására 1919. január 11-én került sor.
Tormai Cecil a rájellemző szép irodalmi stílusban írta le ezt az eseményt.
Az országutakon, melyek a Kárpátok felől a Magyar Birodalom szívébe futnak, cseh csapatok szuronya közeleg a főváros felé. Budapest házainak falán pedig most ragasztották ki először a bolsevizmus plakátjait. A magyarországi kommunista párt nagy gyűlést tart a Vigadó összes termeiben. Ilyen baljóslatú előjelek között bontottuk ki ma délelőtt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének zászlaját. Egy dunaparti házban a Keresztény Szociális Pártnak erre az alkalomra átengedett helységében gyűltünk össze előzetes rendőri bejelentés nélkül. Megjelentek a katolikus és protestáns női táborok kiválóságai. Ott volt az eszme egyik leglelkesebb támogatója, Mikes János püspök is, akivel előzőleg beszéltem a szövetség tervéről. És eljött a ragyogó szavú Wolkenberg, a teológiai fakultás retorika tanára. Némi meglepetéssel láttam, hogy az érkező hölgyek között Károlyi legközelebbi nőrokonsága is megjelent. Ismerőseiktől érdeklődve tudakolták, hogy tulajdonképpen miről lesz itt szó, mit akarunk, miért gyűltünk össze. Nyugtalanság támadt. Zicsi Rafaelné, hogy elejét vegye mindenféle hangulatkeltésnek, hirtelen elfoglalta az elnöki széket. Megnyitotta az ülést. Közbeszólást nem engedő rövidséggel előadta a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége szervezetének célját, és közölte, hogy a katolikus és protestáns női táborok már is megegyeztek. Károlyi rokonságán megütközés látszott. Néhány női kebel viharosan emelkedett, mint a szivattyúk szívták magukba a levegőt, hogy aztán megsemmisítő szavak formájában szétrobbantsák a kormányra nézve fenyegető egységet. Ebben a pillanatban az elnök átadta a szót nekem. Éreztem, hogy minden munkán kockán forog. Egyszerre elfelejtettem, hogy a politika világa számomra idegen, hogy nem készültem, hogy sohase beszéltem nagy nyilvánosság előtt. Már csak azt tudtam, az eszmének győzni kell, és fajom egész szeretete, egész kétségbeesése kilobbant a lelkemből. Két templomot látok a magyar földön, a katolikus és protestáns templomok nagy egyházait, melyek fölé örök fennségben boltozódik a keresztény magyar ég. A föld, amelyen a templomok állnak, az ég, amely rájuk borul, a haza és a hit. Ez kössön össze minket, testvéreim. Eddig nem tudtam, hogy a szavaknak milyen rejtélyes szárnyai vannak. A saját szavaim vittek el magukkal, és vitték a többieket is oda, ahol találkozni lehet. Nem járhatunk mi külön utakon, akik mindannyian Krisztus jelölte úton járunk. Szeressük egymást, és fogjuk meg egymás kezét, keresztény asszonyok. Fogjunk kezet. Névtelen szeretetet és hálát éreztem ebben a percben, és a hangom túlhangzott a hangomon. Ami sohasem történt a históriánkban, katolikus és protestáns asszonyok, elindulunk ma együtt mi, akik azt akarjuk, hogy Magyarország magyar és keresztény legyen. Megint felhangzott az éjjel, mintha egyetlen lélegzet mondta volna, és vihara könnyen és reménységen át magával sodorta a lelkeket. És ettől kezdve tudtam, hogy győzött az eszme, melyet az idegenfaj uralma óráiban asszonyok mondtak ki először a mi országunkban. A Károlyi párti hölgyek kifogásai elvesztek a nagy egyetértésben, és a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kilépett a küzdelmes hetek homályából, és hite, hazája, családja védelmére, mint az asszonyok ellenforradalma, ott állt a napvilágon.
19. január 17, hát akkor már nagyon lehetett látni, hogy mi történik, hiszen Kolozsváron már románok vannak, hiszen Pozsonyban már ott vannak a csehek, és így tovább mondhatnánk a városokat. Tehát nagyon lehetett látni, hogy mi a helyzet. Milyen körülmények között kikkel tudják megalakítani az egész országra kiterjedően egyáltalán, vagy itt Budapestről van szó, és ez kisugárzik lassan a környezetére.
Általános volt már a köztudatban 1918 végére, 19 elejére, hogy Magyarországgal azért nem fognak szépen elbánni az első világháború után. És azt gondolom, hogy Tormai Cecilnek a meglátásai és tapasztalatai mindenképpen hozzájárultak ahhoz, hogy a szervezkedést nagyon gyorsan kellett megcsinálni. Fölismerték azt, hogy most kell lépni, vagy soha, mert különben nem lesz időnk. 1919. január 11-én ugye hivatalosan megalakul a MANSZ, az Országos Katolikus Nőszövetség, a Magyar Protestáns Nők Országos Szövetsége, illetve a Szociális Missziótársulatnak az egyesüléséből. Tehát ez a három nagy szervezet, amely Magyarország keresztény felekezetű asszonyait tömörítette, ebből alakul végül is meg a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, amelynek Tormai Cecilt választják elnökének, azért, mert megfelelő karizmával rendelkező és nagyon ismert személyiség volt már akkor Magyarországon. Először természetesen Budapesten alakítják meg hivatalosan ez a megalakulás napja tehát, és ettől kezdődően lényegében azt lehet mondani, hogy január 11-e után megkezdődik azonnal a vidéknek a megszervezése. Budapest a központ, és először a vidéki törvényhatósági jogú városokra koncentrálnak. Nyilván azért elsősorban, mert ezek voltak a legnagyobb létszámú városok. Azokat az asszonyokat tudták megnyerni maguknak, akik ugye a veszteséggel szembe kellett, hogy nézzenek a világháború végén. A törvényhatósági jogú városok közül Kecskemét nagyon fontos. Zalaegerszeg volt az első csatlakozás, ahogyan Tormai Cecil egy későbbi ünnepi beszédében megemlítette, de 1920-ban megalakul Szombathelyen is a MANSZ, Győrben, Békéscsabán, Kiskundorozsmán is 1920-ban alakul meg, és akkor jönnek sorba 1921-ben Tiszafüreden, Hódmezővásárhelyen, Pécsen és Debrecenben, 22-ben Cegléd, Abony, Csabrendek, Nádudvar, Szekszárd, Komló, Baja és 1923-ban Szegeden és Makón. Körülbelül 12-13 olyan nagy vidéki törvényhatósági jogú város, amelynek az asszony vagy nő társadalma lényegében az első bázisát adta a MANSZ-nak. Budapestnek a megszervezése az majd egy másik lépcsője lesz a MANSZ szervezet történetének.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége megalakulásakor közzétette első felhívását.
Asszonyok és leányok, egyesüljünk valamennyien a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségében. Hazánk sorsdöntő kérdéseiben a magyar asszonyoknak is állást kell foglalnia. Bennünket nem szaggatnak szét azok az ellentétek, melyek a férfi pártokat a múltban egymással szembeállították. Mi a nagy politikában csak szenvedő hazánk sebét látjuk, és keressük a módot gyógyítására. Tenger bajunkban a három legfőbb, hogy elernyedt a nemzeti érzés, megingott a keresztény világnézet, és megbomlott a közrend. Követeljük tehát, hogy a kormányzást egységes magyar fajszeretet irányítsa, mely hazánk területi épségéhez a végsőkig ragaszkodik. Követeljük, hogy Magyarországot abban a keresztény szellemben vezessék, mely szeretetet és nem visszavonást hint szét a lelkekben. Követeljük, hogy állítsák helyre a közbiztonságot, vessenek véget az anarhiának, mely fejét országszerte fölütötte, mert különben győztes, kül ellenfeleink szóba sem állnak velünk. Idebent pedig megbénul minden termelő, minden alkotó munka. Végül követeljük mi is, mint bárki más, a dolgozó tömegek valódi érdekeit felkaroló, a társadalmi ellentéteket áthidaló erőteljes szociálpolitikát. Követeljük a magántulajdon elvének fenntartása mellett annak szükséghez mért korlátozását úgy a nagybirtokrendezése terén, mint a kapitalizmus túlhajtásaival szemben. Olyan korlátozást, mely a termelés folytonosságát nem akadályozza. A pártpolitika ezer kisebb-nagyobb kérdésével mi most nem foglalkozunk. A magyar nők érdekében azonban szociális reformok egész sorát tartjuk szükségesnek. A nők emberi és politikai jogainak fenntartását és gyarapítását, általános egészségügyi reformokat, a család gazdasági és erkölcsi védelmét. Fokozott gyermekvédelmet úgy a család keretén belül, mint azon kívül. A nevelés nemzeti, vallási, erkölcsi és jellemképző irányítását. A kereső nő gazdasági és társadalmi védelmét. A szociális gondolkodás és a hazaszeretet erősítését. Magyar asszonyok és lányok, akiknek hazánk sorsa a szívén fekszik, csatlakozzatok a szövetséghez, hogy emberi és nemzeti céljaink elérésében erősek és egységesek legyünk. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége.
Azért ez egy elég, hogy finoman mondjuk, széljárta időszak a magyar történelemben. Megalakul ez a szervezet 1919. januárjában. De hát aztán 1919. március 21-én már Károlyi Mihálynál jóval félelmetesebb ellenfél jelenik meg a magyar történelem színpadán, és ez pedig a tanácsköztárság és a bolsevizmus. Nem gondolom, hogy jó viszonyban lettek volna a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségével.
Nem, de már a Károlyi féle forradalommal sem voltak jó viszonyban igazából, mert Károlyi Mihály tett arra erőfeszítéseket, hogy Tormai Cecilt meggyőzze, hogy a saját oldalára állítsa. Miután Tormai Cecilnek Olaszországgal nagyon jó kapcsolatai voltak, olaszul tudott, és úgy gondolta, hogy diplomáciai feladatokra fölkérheti őt, de Tormai Cecil nem adta be a derekát, tudta azt, hogy Károlyi Mihály nem alkalmas arra, amire vállalkozott. 19. januártól 19. márciusig folyamatos a szervezés. Kis Károly a szövetségnek a titkára, aki a Székely Nemzeti Tanácshoz tartozott, és Klébezbel Kuno által került Tormai Cecil látókörébe, és utána egészen 1930-ig ő volt a MANSZ-nak a lelke. Ő volt az egyetlen nem asszony a MANSZ-ban, mert hát ő férfiként ugye a titkári feladatokat látta el. Ő azért leírta, hogy 19. márciusáig 242 fiók alakult meg, ezt nem kell úgy venni, hogy most tényleg megalakultak, hanem a szándékot kinyilvánították ezek a települések, hogy akkor természetesen csatlakoznak ők is, úgyhogy márciusig folyamatos volt a szervezés, és ez tényleg azt jelentette, Tormai Cecil a bújdosókönyvben ezt leírta, hogy mentek, tél volt, mentek hóban, mentek esőben, Kiskára is ment, Tormai Cecil is ment, állandóan járták a vidéket mindenféle közlekedési eszközön. Erről a bújdosókönyvben sok-sok leírás található, miután a bújdosókönyv a MANSZ egyik legfontosabb forrásának tekinthető.
A tanácsköztársaság idején nyilván ez meg kellett, hogy álljon.
Igen, a tanácsköztársaságról, egyáltalán arról, hogy a kommunisták átvették a hatalmat, az asszonyok úgy értesültek Budapesten, hogy éppen egy összejövetelük volt, és akkor valaki hozta a hírt, hogy Kumbéláék átvették a hatalmat, és innentől kezdve minden iratot elégettek. Ezek az iratok ugye azért voltak fontosak, mert névsorokat tartalmazta, hogy kilépett be a budapestiekhez, kilépett be a vidékiekhez, tehát ezért nagyon kevés elsődleges forrás van egyébként a Manz történetével kapcsolatban, ami ugye a legerősebb forrásunk lenne, hogy kik voltak a tagjai. Tormai Cecilnek a bujdosása azt hiszem nagyon ismert a magyar közönség előtt. Balassagyarmaton bujdosott a tanácsköztársaság alatt. Nem oktalanul féltek attól, hogyha elkapják, akkor felelősségre vonják a kommunisták. Biztos, hogy a listán az elsők között volt az ő neve. Mindenképpen szerették volna kiiktatni.
Károlyék bármennyire is demokratikus álcák mögé akarták bújtatni magukat, nem szerveztek választást Magyarországon, tehát soha nem választotta meg őt senki Magyarországon semminek. Illetve hát megválasztották, de azok régi szervezetek voltak, és nem pedig az általános választójog alapján. 1920-ban van az első választás, már a Horthy féle új berendezkedés hajnalán. Erre készülnek már a tanácsköztársaság után, vagy közben építkezni kell, és egyáltalán a szervezetet újjá kell építeni, vissza kell jönni a bujdosásból?
Nem kell újraépíteni, mert a tanácsköztársaság alatt ugyan a szervezet aludt, de az asszonyokba ott munkálkodott az, hogy amint lehetőség van, akkor azonnal újra ki a térre, és elmondani azt, amit el kell. Ritóken Mát idézem, aki a visszaemlékezésébe, amit 1923-ban írt, elmondta, hogy amikor már a román megszállás 19. augusztusában megtörténik, akkor már azért kezdenek mozgolódni az asszonyok, és újra vannak összejövetelek. Nyilván a kommunista időszak alatt nem lehettek, de a román megszállás alatt már voltak. Akkor az volt az első és legfontosabb feladatuk, hogy a választás idejére megszervezzék az asszonyokat, és járták Budapestet elsősorban, illetve nyilván a vidéki területeken is, de Révai Mór Jánosné naplójából tudjuk azt részletesen elképzelni, hogy ez milyen munka lehetett. Elindultak otthonról, minden ház bementek, és lehet, hogy egyébként az asszonyokat meg tudták győzni, és aláírtak bizonyos íveket, de mondjuk így írta Révai Mór Jánosné, hogyha hazajött a szakszervezett szocialista férje, akkor aztán volt nem ulas a feleségnek is, meg azoknak az asszonyoknak is, akik fel akarták világosítani Budapest asszonyait. Tehát ez egy komoly talpalós munka volt a választásra, igenis meg kellett keresni mindenkit személyesen, és ebben maga Tormai Cecil is részt vett, Révai Mór Jánosné naplója a MANSZ másik hiteles forrásának tekinthető abból a szempontból, hogy ő pontosan arról az időszakról ír 1918-19-ben, hogy hogyan szervezték meg a nagy választási hadjáratra a nőket. Ő mondjuk budapesti viszonylatban beszél, de hogyha ez így volt Budapesten, akkor feltételezhetjük, hogy a vidéki városokban is így volt.
Milyen sikerrel?
Nem csak a MANSZ végzett egyébként ilyen toborzó munkát, Slakta Margit nevét is meg kell említeni, aki ugye a Szociális Missziótársulathoz tartozott, ennek révén pedig ugye MANSZ tag is volt. Ő a Keresztény Szocialista Néppárt Kebelén belül megalapította a keresztény női tábort, és Slakta Margit ekkor már a katolikus nővédelemnek a legfontosabb alakja volt. Röpiratokat is kiadtak, azon kívül, hogy személyesen megkeresték a nőket, röpiratok sokaságát adták ki, és ebben egyébként már ekkor támogatta őket Bethlen István. A velük való szövetség az ugyan